Kedves hallgatók! A következőekben dr. Bábel Balázs érsekatya 2020. július 26-án a Mátra Verebélyi Szent Anna búcsún elhangzott szentbeszédét hallhatják.
Krisztusban szeretett testvéreim! Kolozsvári érsekségen két nagy kép is őrzi Szent Anna emlékét és tiszteletét. Az egyik magában az érsekségben van, 1500-as évek elején készített, fára festett kép. Ez kicsit hasonlít a gyöngyös patai oltár jessze fájához, mert a képen alul van a két nagyszülő, Szent Anna és Joákim, belőle kiágazik, mint két nagy fatörzs, az Ószövetség, ott az oldal ágakon ott vannak a proféták, a királyok, középütt fölfelé haladva, aztán ott van a szűzanya ölében a kis Jézussal, majd pedig a fa Krisztus keresztjében végződik. Egy teológiai elgondolás, ami mélységesen igaz, hogy a megváltásunk az visszanyúlik az üdvösség történeti időkbe, és Szent Anna már egész közelről előkészítője volt az Úr Jézus világra jöttének, hiszen nagyanyja volt, és ezáltal egész közelebbi oka a mi üdvösségünknek, mert ott van Jézus emberi családfája végén. A másik egy nagy textília, amely az Asztriceum érseki múzeumban látható, egy nagy textil, amelynek egyik érdekessége az, hogy egy református művésznő, szabad legyen a nevét is megemlíteni, Szekeres Erzsébet készítette, és úgy ábrázolja, hogy Szent Anna ölében van a szűzanya, annak ölében az Úr Jézus. Itt valamiképpen az anyaság és a nagy anyaságnak, a nagyszülőségnek a dicsérete látható a textílián. Ez az ünnep az üdvösség történetnek jelentős állomása, és lehetne azt mondani, hogy olyasmi ez, mint amikor hajnalban még nem kel fel a nap, de ott a hajnal pír, és tudjuk azt, hogy néhány perc múlva megláthatjuk magát a napot is. Ez az ünnep a kollektív emlékezésnek az ünnepe, hiszen nincs benne a Szentírásban az, hogy Szent Anna és Joákim lettek volna Jézusnak a nagyszülei. És mégis a második század úgynevezett Jakab proto-evangéliuma ír erről. Ők se kitalálták, hanem átvettek egy hagyományt. A katolikus kinyilatkoztatás az mindig bele épül a szent hagyományba, hiszen maga a Szentírás is nem, most idézőjelben mondom, nem egy égből pottyant könyv, hanem először is az évszázadok kinyilatkoztatását rögzíti, ami lehet üdvösség történet is, majd pedig Jézus szavának szájhagyomány-szerű átadása rögzítődött az evangéliumokban. Már ott is tetten érhető, hogy milyen nagy szüksége van az embernek arra, hogy őrizze a hagyományokat, családjára vonatkoztatottan is. Erre még majd visszatérnék, de az ünnep egyik tényleg nagyon időszerű mondani valója számunkra, az, hogy mi küzdünk itt, magyarok, európaiak, a demográfiai problémákkal, magyarán nagyon kevés gyermek születik, ennek sajnos van bűnös oka is, az abortuszok miatt, de sajnos van az emberen kívüli oka is, a terméketlenség, a magtalanság, ami nagy csapás lehet olyanoknak, akik szeretnének gyermeket vállalni. Mint tudjuk, Szent Anna ugyanezt élte meg, és imádságára az isteni kegyelem hozzá segítette, hogy megfogadja Szűz Máriát, ami Urunknak az édesanyját. Ma nagyon helyesen segíti a vezetősége országunknak a gyermekvállaló anyákat, hogy ne halljunk ki, ne pusztuljunk el, de azt lehet azért mondani, hogy ez elsőlegesen lelkület kérdése, nem csupán anyagi, sőt, elsőlegesen lelkület kérdése. Hiszen a két háború között, de még az én gyermekkoromban is szép számmal születtek gyermekek. Más lelkülete volt az akkori embereknek, és a legjólétibb országokban ott ugyanígy nagyon kevés gyermek születik, vagy még kevesebb, mint a mi országunkban. Ezért is ilyen migráció utópótlásával próbálják a munkaerőt megoldani. Pedig volna nekik pénzük arra, hogy fölneveljék a családjukat, a migránsokra sokkal többet ráfizetnek. Lelkület kérdése is a gyermekek vállalása. Vajon Szent Annának milyen lelkülete lehetett? Hiszen a Szentírás nem ír róla egy szót sem, csak hogy a kollektív emlékezeten túl mindenkinek van egy személyes emlékezete is. A családjára vonatkozóan, és az benne él, amit ő hallott, amit látott, az elkíséri őt élete folyamán. Ennél fogva az Úr Jézusnak a nőkről alkotott képe, mint embernek, hiszen teljes embersége is volt, az onnét adódott elsődlegesen, hogy mit látott a családjában. Hogy megélte-e azt Szent Anna, hogy találkozzék Jézussal, ezt sem tudjuk pontosan. De a lánya, Szűz Mária, hát átvette anyjának a szokásait, a tulajdonságait, mert ez így van manapság is. Lehet, hogy fiatalon lázadozik valaki a szülői intelmek ellen, de aztán mire felnőtté válik, magának is lesznek gyermekei, azon kapja magát, hogy hát pontosan ugyanazt csinálja, mint az anyja. Ugyanazok a szokások, példázatok jutnak eszébe, és mint egy kíséri őt az ősöknek az emléke. Ezért az Úr Jézus példázatai, amelyeket hallhattunk az evangéliumból, különböző életszituációkban a nőkről, azok biztosan, hogy valamiképpen a családját is érintették. Amiről hallott, amit elmondtak neki, vagy amit látott is. Ott volt a dolgos asszonynak a példázata, aki három véka lisztbe kovászt vegyít. Az igen nagy mennyiség volt abban az időben. Azt mondják, hogy 72 liter lehetett az akkori három véka liszt. Most azt megdagasztani, megkeverni, és szabad legyen itt belevonni a családi emlékezetet nekem is, Nagyanyám 14 gyereket nevelt föl. Nagyapám vagy apám 14. gyerek volt. Az mindig, ha csak pogácsát csinált is, egy nagy dagasztó teknőbe keverte a lisztet. Hát az akkori asszonyok is, amikor így nekiálltak munkásan, igen nagy erőpróba is volt számára, hogy azt a lisztet megdagassza, és munkás életet éljen. Ott volt előtte, az Úr Jézus előtt ez a kép, hogy az ősei dolgos, egyszerű emberek voltak. És ezt utánozni kell a mai világban, amikor megkérdezem a fiatalokat, hogy mi szeretnél lenni. Hát nem az a fő motivációja, hogy valami olyan munkát keresek, ahol hát sokat kell dolgozni, hanem biztos vagyok benne, hogy két indítékuk van, hogy sok pénzt lehessen keresni könnyedén, és híressé lehessen válni. Valahogy ezt a kort éljük meg. Ezért is van az, hogy hát szinte kétkezi munkást, mesterembereket alig találunk már. Jézus ősei között munkás emberek voltak. Aztán hát ugye ott van az a kép is, amikor az a szegény asszony elveszíti a pénzét. Valahogy úgy volt, mint Móricz Zsigmondnak a Hét Krajcár című szép novellájában. Az anyja kisöpörte a házat, hogy megtalálja az elgurult pénzt, és annyira örült neki. A milliárdos nem örül annak, hogy most még 1 milliárddal több lesz neki, mert már neki ez semmit nem jelent. De a szegény ember örül annak, hogy megtalálja az elveszett pénzt. Ebből ki lehet következtetni, hogy az a világ, amiben Jézus élt, a filléres emberek világa volt. És mégse voltak boldogtalanok. Mert amikor megtalálta, még a szomszédainak is örömmel mondta, hogy elveszítettem, vagy megtaláltam az elveszett drakmát. Ez is lehet egy mai időkre szóló útmutatás számunkra, hogy úgy neveljük a gyerekeket, hogy becsüljék meg azt, amit kapnak, hiszen nem lehessen tudni már, hogy milyen ajándékokat ajándékozzanak a fiataloknak. Hát halljuk azt, hogy érettségire, diploma végzésre, hát olyan ajándékokat kapnak a gyerekek, hogy azelőtt éveket kellett érte, vagy most is dolgozni, hogy valaki hozzájuthasson. De hát, mint ahogy szokták mondani, ha valami könnyen jön, az könnyen is megy. És nem becsüli az a fiatalság azt az ajándékot, amit kapott. Ott van a bérmálás. Hála Istennek, én csak egy imakönyvet kaptam a bérmálásomra. Semmi más ajándékot nem. Mert úgy szoktuk kérdezni, sőt, még ilyen vicces dolog is történt, még kispapkoromban segítkeztem az egyik püspöknek, tehát még régen volt. De már akkor is így volt, hogy kérdezte a püspök, hogy mit kértél a Szentlélektől? Biciklit. Tehát azt se tudják sokszor, hogy egy bérmálás alkalmára mit adjanak. Valami jelképes, szent dolgot. Mert a gyerek hozzászokik ahhoz, hogy a nagy dolgokat könnyedén kapja meg. Meg kell tanítani, főként abban a világban, ahol tényleg óriási szakadékok vannak a világok között, hogy becsüljük meg azt, amink van, és a pazarlást minden vonalon kerüljük el. Aztán ott volt az a példázata Jézusnak, hogy egy asszonyt igazságtalanul megbántottak, elvették tőle a vagyonát. És akkor ő imádkozik. Tehát kéri a lelki erőt az Istentől. Amikor bajba vagyunk, vagy sorscsapások érnek, akkor az imádság legyen az első, amivel kérünk lelki erőt a nehézségeknek az elviselésére. De aztán azt is olvassuk, hogy az asszony szembeszekült az igazságtalan bíróval, úgy annyira, hogy az meghőkölt. Tehát minden lelki jósága, imádsága mellett ő benne volt egy nagy határozottság, hogy kiáll az igazáért, és kiáll a család javaiért is. Ez is egy példázata az Úr Jézusnak, hogy merjünk kiállni az igazunk mellett. De ez a hit igazságaira is vonatkozik, hogy ott is merjünk kiállni, és ne legyünk gyávák a mai időkben, mert sajnos a gonoszok sokkal bátrabbak, mint a jók. Ennek annyi példázata van a mi világunkban. És hát mindjárt itt vagyunk akkor a hit megőrzésénél, mert a nagyszülők a hit átadói is. Tudjuk azt, hogy a hit kegyelem, de hát a kegyelemnek több összetevője van. Már az Ószövetségben így volt, hogy mondd el fiaidnak, meghagyta a parancsba Mózes által az Isten, hogy adjátok tovább azokat a vallási hagyományokat, amit ti kaptatok. Aztán majd az Isten feléleszti a kegyelmet, hogy mi is tegyünk meg jó lett. Tudjuk azt, hogy sokszor nehéz a ifjúsághoz hozzáférkőzni, de azért megtalálva az alkalmat egy-egy találó szóval, mondással, példaadással, ha itt átadói lehetünk. Szent Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy eszembe jut őszinte hited, amely előbb nagyanyádban, Loisban, majd anyádban, Eunikében élt. Ugye az a világ pontosan olyan volt, mint a mostani, hogy nagyon sok pogány volt, csak fordítottja volt, hogy akkori pogányokból keresztények lettek. Most meg a keresztényekből pogányok lesznek. De az anyai vonalon viszi a hitet, hogy élt a nagyanyádban a hit, Loisban, meg anyádban is, Eunikében. És te ezt láttad, neked ezt a hitet őrizni kell, és ehhez jön aztán az Úr Jézusnak a kegyelme. A hit megőrzése, az is egy nagyon nagy fontosság a mai időkben. Hiszen olyan kort hagytunk magunk mögött, hogy pontosan a közép nemzedék, akiknek általános iskoláskorú gyerekeik vannak, azok maradtak ki legjobban a hitoktatásból, a vallási nevelésből. Még a mai idősek valamit kaptak gyerekkorukban. Persze az nem elegendő, azt tovább kell fejleszteni, de ha megvan a hitnek a csírája magva, akkor azt ki lehet kelteni, és tovább lehet adni. És hát a szent hagyományok, az értékeknek a továbbadása nagyon fontos. Hát ez is egy roppant időszerű dolog, hiszen egy olyan korban vagyunk, tapasztaljuk itten döbbenetes módon az új barbárságot, hogy mindent el akarnak törölni a múltból. Minden rossz. Ha látjuk Egyesült Államokban, nyugati államokban, de nagyon fél, hogy bejön ide is. Hát mi már egyet, ilyet megéltünk, a múltat végképp eltörölni. Volt ilyen nóta. És hát ugye Kínában, ahol csúcsra járatták a kommunizmust, 60-as években volt a kultúrforradalom, mindent, ami a kezük ügyébe akadt, elpusztítottak. És most nagyon nagy pénzeket fordít arra a kínai állam, hogy a több ezer éves kínai birodalom életéből, ami megmaradt, azt összegyűjtse, mert rájöttek arra, hogy múlt nélkül gyökértelenekké válunk. Nem lehet megtagadni a múltunkat. Kinek nincs múltja, annak valószínűleg, hogy jövője se lesz, az tömeg ember. Ezek a szent ősök erre is mutatnak, a szent atyafiságra. Nekünk magyaroknak különösen is, Veszprém városa, a királynék városa, a Szent Anna tiszteletére lett szentelve. A magyarságnak is nagyon fontos, hogy legyen a Szent Istváni vonalon, aztán a királynék vonalán őseink iránti tisztelet, azoknak a megbecsülése, mert ha mi nem becsüljük meg azokat, akkor biztosak lehetünk arról, hogy minket sem fognak megbecsülni. Fölmerül a kérdés, Szent Anna ünnepén azt mindenki egyénileg tudja megadni, hogy kiben milyen emlék él. A nagymamájáról felénk úgy mondták, hogy az öreg anyánkról. Hát én nekem, hála Istennek, csak jó emlékeim vannak, vagy olyanokról, akiket én nem ismertem, de a családi emlékezet megőrzött, hiszen déd nagyanyáimon túl is van még emlékezet, köztük volt Anna nevű is, akikről tudták, hogy imádságos asszonyok voltak, szentek életét, szentírást, szentolvasót imádkoztak, olvastak, és ugyanakkor nagyon munkás és megpróbáltatott életet éltek. És így élnek bennem. És gondolom, itt nagyon sokan ezt elmondhatjuk. És hát azt kell kérnünk ezeknek a Jézus atyafiságához tartozó nagyszülőknek a közbenjárására, hogy mi is adjunk példát a mai embereknek, úgy emlékezzenek majd ránk, mint akik a hitben, a jó cselekedetekben előttünk jártak. Hogy majd ránk is így emlékezzenek. Mert ez föltétele. Mert ha mi nem tudjuk átadni a múltunkat, őseinket, azok szép munkás vagy imádságos életét, akkor rólunk is meg fognak feledkezni. 16. Benedek pápának van egy szép imádsága a nagyszülőkért. Ide való a mai ünnepre. Úr Jézus, aki Szent Joakim és Szent Anya lánya, Szűz Mária által születtél a világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre. Oltalmazd meg őket, adhogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek. Őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak. Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét, soha ne feledkezzenek el róluk, s ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Kívánkozik ide az Amen szó, de még talán annyi figyelmeztető szót kell mondani, hogy nagyon figyelmesnek és nagyon résen lévőknek kell lennünk, hiszen olyan politikai mozgalmak kapnak lábra, akik már az öregeknek szavazati jogot si akarnának adni. el akarják mint itt tüntetni, hogy nincs rá szüksége a mai társadalomnak, mert ők úgy gondolják, hogy az tehertétel. Pedig ha tudnák, hogy nélkülük ez a mai társadalom, ez a mai világ nem létezne, és nem is lehetne. Ezért is. Ezen a szép ünnepen a szent nagyszülőket kérjük, járjanak közben a mai nagyszülőkért, gyermekeikért, unokáikért, könyörögjenek az unokájuknál, Jézusnál, hogy Isten áldása legyen családjaikon. Amen.
Dr. Bábel Balázs érsekatya 2020. július 26-án a Mátra-Verebélyi Szent Anna búcsún elhangzott szentbeszédét hallották.